Továbbra is a dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégem Rimóci Oszkár, a Mégis Kollektíva alapítója és a The Daring Self Project kezdeményezője.
Nem az egyetlen vagy, aki úgy beszél a vállalkozásáról, vagy az egyik vállalkozásáról, mint a gyermekéről. És nekem nagyon érdekes ez a szimbiózis a vállalkozással. Hogy ez tulajdonképpen már sokkal több, mint egy alkotás. Mert az alkotást megcsinálja az ember, leteszi, nézi, köszöni, jól van, kívülről szemléli. De amennyiben gyermekként tekintesz, akkor gyakorlatilag teljesen internalizálod. Részeddé válik. Ezek szerint akkor az nem annyira nyerő stratégia.
Hát vagy nem ebben a formában. Hát mint amikor, ha már behoztad ezt a gyereknevelést, pont az jutott eszembe, hogy mint amikor a szülő önmegvalósítani akar a gyermekében. Tehát az nem egy jó stratégia. De hogyha hagyod a saját értékeidet úgy belemenni, néha belevánszorogni, néha belecsöpögni a gyermeknek az életébe, hogy közben őt hagyod élni, akkor az már egy jó stratégia, és szerintem ez itt egy ilyen, hogy ezt hogy kell definiálni, azt fene se tudja. Majd 80 éves koromban hát, ha sikerül, de hogy szerintem itt van egy ilyen vékony jég, amit nem érdemes összetörni.
Hát, hogy legyen a vállalkozásnak, ha jól értem, saját élete. Mert legyen. Van is.
Hát van neki.
Igen.
És nem biztos,
és nem a te életed.
És nem is olyan lesz, amit megálmodtál első körben, hanem menni fog. Tehát az a vízió, az hadd éljen, de hogy az a vízió is formálódni fog, meg az a szolgáltatás is formálódni
ahogy most
fog.
Így beszélgetsz róla, vagy beszélsz róla, az jutott eszembe, hogy a társaidat így beengedted, hogy te a saját magad gyermekének tekintetted a vállalkozást, hogy hagytad el, hogy a társaid is bevonódjanak, úgy érezzenek, vagy ha jól értem, akkor telképpen te kizártál mindenkit ebből.
De akkor nekem nem volt meg ez a szemléletem. Tehát akkor én mindenbe beengedtem, meg szerintem mindannyiunk beengedett lehető legtöbb mindenbe mindenkit, viszont felszínesen. Uh-huh. És nem mentünk rá, ilyen mélységekre nem mentünk rá, ilyen beszélgetésre nem emlékszem, egy darabra sem.
De ha jól érzem, akkor azért ez nem baj, ha vannak.
Hát sőt, most már tudom, hogy inkább ezek kellenek előbb, mint mondjuk a mérőszámok riportálása Excel táblában, vagy bármi egyéb fantasztikus szoftverben.
Picit beszéljünk akkor utána, mi történt, mert azzal kezdtünk, a traumával kezdtünk.
Igen.
Tehát, hogy hát gondolom, akkor ez volt már eleve egy lelki trauma, amikor el kellett engedned.
És akkor én elmentem egyébként sportolni. Tehát, hogy legalább pár pillanat.
Ez elég jó reakció.
Nagyon jónak tűnt teljes mértékben, rengeteg mindent kiizzadtam magamból, de így szó szerint is értelmezve, és éreztem, hogy így jön ki a feszültség. Szerintem egy ilyen fél év alatt így feltoltam magam a teljesítő képességem csúcsára, a squash-sal, meg focival, meg bringával, csak nem az erdőben, meg még mit tudom én, mit csinál, futottam, igen, ezt a négyet üztem szerintem keményen, és akkor az egyik keddi reggelen volt az, hogy a vádlim az elkezdett nem működni, és akkor derült ki utána egy pár napra rá, hogy no, ez itt egy trombózis. És azt sem tudtam, hogy ez a trombózis, tehát ilyen tudatom sem volt, meg betegség tudatom sem volt, hanem én azt gondoltam, hogy itt egy ilyen felfelé vezető pályán vagyok. És nem tudom, olyan meglepettség érzésem volt, hogy trombózis nekem, hát miért lenne nekem trombózis?
Hát sportolok,
egészséges vagyok, igen, teljesen nem adta ki a matek. Aztán kiderült, hogy itt egy másik tantárgyat kell elővenni, nem a matekot.
Melyiket?
Hát a pszichológiát, meg a filozófiát, ami nagyon mostoha gyerek volt a gimnáziumban, emlékszem, minek kell ilyen hülyeséget tanulni. Nagyon nem úgy implementálja a rendszer, ahogy arra szükségünk van szerintem. Na, szóval, hogy teljesen új volt a trombózis, új volt, azt se tudtam, hogy létezik Uzsoki kórház Budapesten, mert végül ott detektálták. Egyfelől egy csomó új dolgot tanultam, és már olyan jól indult az egész, mert a detox mellé fektettek ott van a sürgősségi belosztálya az Uzsokiban.
Hát akkor láttál dolgokat. Hát
láttam. Voltak emberkék, akik csak így, mint egy ilyen Kejfej Jancsi, felkeltek az ágyból, mondták, hogy nekem most megy a vonatom. Jött egy nővér, visszafektette őket, és az volt a cél, hogy várják meg, amíg elmegy az alkohol hatása, és majd akkor mehetnek. Szóval, hogy én egy ilyen közegben tudatosult bennem, hogy nekem most így trombózisom van. És aztán pedig egy laza 12-18 óra után meg átvittek már mentővel a Szent Imrébe. Az volt életem első és eddig utolsó mentős útja.
Élményed.
Igen, belülről ilyen egy mentő, wow, nem is hallatszik annyira durvának, mint kívülről. És akkor a Szent Imrében töltöttem el 5 napot. És ott pedig ilyen pillanatképek vannak meg, hogy emlékszem, még az első este egy bácsival voltam együtt, aki már nagyon menni akart elfelé, és jött be hozzá a családja, és mindig hozott neki csokit, tehát valamilyen általuk fontosnak és hasznosnak gondolt.
Már ez a menni akart elfelé, hogy a halálán volt?
Igen, ő már jajogatott nagyon éjszaka, és csak így annyira emlékszem, hogy mondta a családjának, hogy neki már nincs ilyenekre szüksége, ő már így máshol tart, ő menne elfelé, és akkor ő volt az utolsó szabatásom ebben az 5 napban, és aztán a nővérkék pedig, meg a takarító hölgyek nagyon kedvesek voltak, és mondták, hogy engem nagyon szeretnek. Én meg így néztem, hogy miért? Hát nem csinálok semmit. És akkor mondták, hogy hát pont ezért, mert hogy nem dobálom őket villával, késsel, nem követelőzök, hanem így csendben el vagyok, és rajzolgatok éppen. Akkor elkezdtem rajzolgatni, amúgy az is egy ilyen feldolgozási módszer volt, mint később kiderült.
Ja, hogy ezt nem tudtad, csak fogtad magad, és elkezdtél rajzolni.
Utána már tudatosan csináltam. Tehát amikor innen kijöttem, akkor elkezdtem írni, festeni, és csomó olyan terápia jellegű, terápiába is jártam, egy csomó olyan terápiát kezdtem csinálni, ami valahogy kihozta belőlem, vagy ki akarta hozni belőlem, hogy éppen mi történt az elmúlt x évben.
Mi volt a legerősebb, nem tudom, hogy élményed, gondolatod ez alatt az 5 nap alatt, amikben voltál? Ha csak egyet emelsz ki.
Rajzoltam egy ceruzával egy ilyen, fogalmam sincs, hogy honnan jött, de egy ilyen keleti kung fu gyakorló papszerűséget, és odaírtam, hogy csi.
Tehát egy harcos figurát rajzoltál?
Hát nem, inkább ilyen nyugodt figurát, aki jogához közelebb állt, mint harchoz. Éppen googolt, és csinált valami tai chi jellegű mozdulaton, és ráírtam, hogy csi. És akkor annyira bennem van, hogy ott elkezdett leesni, hogy bármit is jelentsen ez a csi, de nekem azt itt
meg kell találnom. És eszedbe jutott, és nem is ismerted a szót?
Hát ismertem a szót, de hogy nem tudom, hogy honnan jön. Uh-huh. Nem csak így rajzolgattam össze-vissza. És akkor az a momentum az megvan, hogy ott elkezd leesni, hogy itt magammal jóval, de jóval többet kell törődnöm, és nem squash formájában. Félreértés ne essék, az squash egy fantasztikus dolog.
Tehát a sport azért az azt jelenti,
az nagyon kell, magaddal. Az nagyon kell, de hogy az egy pillér, és az összes többi pillért nem hagyhatod ki.
Tehát a lelki pillérekre gondolsz.
Igen, igen, tehát jól kell lenni belül, kívül, anyagilag, mindenhogy. Egyszerre, a balansz szerintem a legfontosabb.
És akkor innen jöttek a projektjeid, ez a mégis kollektíva? Mit jelent ez a mégis?
Hát innen jött.
Ez egy dac?
Inkább egy akarat. Inkább egy vektor, egy olyan vektor, ami ellene akar menni annak a paradigmának, ami mondjuk így falhoz tolja az embereket. És onnan jött, hogy nem csak magammal kezdtem foglalkozni, már mint belülről, hanem igyekeztem megérteni azt is, hogy körülöttünk mi történik. És akkor elkezdtem tanulni fenntartható üzletfejlesztésről, vagy fejlesztést, nem növekedést, humán ökológiát, nekem ez a három ilyen nagyon meghatározó momentum volt, amit még inkább magamra akartam szedni, meg etikus marketinget, talán akkor mondhatok még egy negyediket, és akkor ezeken keresztül én azt véltem felfedezni, hogy a mai paradigma vállalkozói, vezetői, de lehet ez életvezetési, vagy életvezetői létben is, azért sokkal közelebb van ahhoz, hogy legyél végtelen növekedés elvű, meg hatékonyság elvű, mint sem, hogy jól lét elvű. És akkor itt is erre a kiterjesztett jól létre gondolom.
Nekem ezekre a szavakra, amiket említettél, fenntarthatóság, nem növekedés, de összességében inkább a fenntarthatóság esetében az értékvezéreltség az jut eszembe, hogy ez mind áldozattal jár. Nem lehet fenntartatónak lenni, hogy ne hozzál áldozatot, mert mértékletesnek kell lenni minimum, vagy valaminek a fogyasztásáról lemondani, és ez csak a könnyebbik része. De erre nem vagyunk hajlandók. Tehát ezek csillogó szavak, de adnunk kell, hogy ez működjön. Te hogy látod ezt?
Valamilyen vágyakat akarunk kielégíteni. És hogy szerintem itt a kérdés, hogy mit is akarunk kielégíteni pontosan, mert hogyha nem tudom, zöld Ferrari-ban szeretnék tetszelegni, akkor én nem vagyok abban biztos, hogy az a saját vágyom. Ott valakinek, valakiknek valahogyan szeretnék tetszelegni. Szerintem az a feladatunk, hogy megértsük, hogy tényleg mitől vagyunk jól, és hogy az milyen pilléreken tud állni, és hogyha ezt megértjük, akkor szerintem átalakul a lemondásnak a definíciója is. Meg nem is használom ezeket a szavakat, és lehet, hogy ilyen is mögötte van tudat alatt, amit mondasz, hanem ez az értékvezérreltség, vagy a küldetés tudat, nekem ezek sokkal erősebb szavak, meg a fenntarthatóság azért is egy kicsit sántít, mert hogyha körbenézel ma, akkor ebben a rendszerben mit szeretnél fenntartani? Tehát pont arról beszélgettünk, hogy mi lenne, ha ezt nem tartanánk fent, mi lenne, ha másképp működne, de mi az a másság, és akkor én erre azt mondom, hogy működjön úgy, hogy belülről is jól érzed magad, meg rájönnek a külső rendszerek is, amikben jól érzed magad, közösségek, társadalom is itt tovább, és ők is jól érzik magukat.
Felvetődik bennem a gondolat, hogy ez a mégis, meg a daring self, az esetleg mi az aránya a saját magatok, most értve a projekttársaidat is, gyógyítása, vagy tényleg mások segítése?
Szerintem ez a kettő egyszerre működik.
Mert a mégis nekem ez olyan dacos.
Nekem olyan határozott.
Igen.
Tehát, hogy olyan határozott akar lenni, nem odafricskázó, hanem azt mondja, hogy akkor is, hogyha ilyen paradigmában élünk, akkor is, és mégis igyekezzünk másképpen működni, és más irányt adni ennek a vektornak.
Te mit adsz fel? Milyen áldozatot hozol azért, hogy fenntartsd az értékeidet? Mert ugye beszéltük arról, hogy szerintem ezek az értékvezérelt magatartás az érték áldozatokkal jár. Ez nem megy anélkül.
Nem, és tény és való, hogy nem megyek bele bármibe, vagy nem fogadok el mondjuk olyan, nem is tudom, feltételeket.
Üzleti lehetőségeket adsz fel?
Igen, igen. Amikről azt gondolom, hogy nem azt a célt szolgálja, ami... Tehát ahol nincs egy nagy, legalább egy nagy metszet, vagy ami mondjuk etikailag nem fér bele, olyanokba sem szeretnék belemenni.
Ez hogy csinálod a gyakorlatban? Eljönnek hozzád emberek, akik részt akarnak venni, végig mennek a projekten, és aztán ezt elhiszik? Tehát, hogy olyan erős változást tudsz elérni? Tehát mit csinálsz ezekben a projektekben?
Én az a hitrendszerem, hogy mindenki magában meg a másikkal tud változást elérni, mi meg adunk hozzá egy keretrendszert, egy-két ilyen inspirációt, egy-két inspirációt, egész hosszú inspirációkat. Ez azt jelenti,
tehát lefordítva... Magának kell, aki bejön, az magának kell, hogy változzon? Hát tehát pedig csak így kérdezel tőle, hogy úgy mondjam?
Inkább a módszerek, meg a rendszerek csinálják ezt. Tehát vannak olyan gyakorlataink, ez egyik, ami nekem nagyon-nagyon kedvencem, az, hogy konkrétan így beszélgetünk egymással. És a beszélgetés közben az a feladat, hogy én figyeljelek meg téged a szó pozitívabb értelmében, és válogassam ki a mondandódból, hogy te ki vagy, és milyen értékeid vannak. És ez az egy gyakorlat ki szokott nyitni ilyen nagyon-nagyon szépen ajtókat, hiszen eleve mi egymásnak csak pozitív visszajelzéseket adunk, mert ez a feladat, és adunk egymásnak egy olyan tükröt, amit nem is biztos, hogy eddig te elő tudtál kaparni a szekrényből, vagy ha láttad magad, akkor is visszaerősít. És szoktak olyan jó kapcsolódások szoktak születni, hogy így könnybe lábad az ember szeme, hogyha látja, hogy mi történik, és ilyen és ehhez hasonló gyakorlatokon keresztül elmegyünk egészen gyakorlatilag service designig, hogyha mondhatok ilyen szavakat.
Na, és ez mit jelent?
Hogy elmegyünk egészen odáig bizonyos programokban, hogy megtervezzük a szolgáltatásodat azokra az értékekre alapulva, amik mondjuk így kijöttek.
Tehát
a magyarul folyamat során.
Egy bank vagyok, és én ezt akkor tudom jobban csinálni?
Hát vagy egy banknak akár egy részlege. Hát tudom,
igen.
Mondjuk egy tök jó példa mondjuk a Magnet Bank, lehet ilyeneket mondani?
Nyugodtan.
Jó. Tehát, hogy a Magnet egy közösségi bank akar lenni, ott körbenézel körbenézel legalábbis az én ismerőseim között, ott mindegyiknek a lételeme a közösség. Tehát, hogy mindegyikük ő így vallja és hirdeti, és így tovább. És én azt mondom, hogy ha mondjuk van egy változás az életedben, vagy új csapat alakul, vagy indítasz egy új szolgáltatást, akkor pont ezeket a lételemeket valahogy így felszínre kell hozni, és akkor ebből a spirit suite-ből valamilyen pragmatikus módon le kell hozni a vagy érdemes
hát igen,
lehozni
mert a földre. A gyakorlat dönti el végül is ennek a munkának az eredményét, nem? És engem nagyon érdekel, hogy igen, tehát értem, hogy felemelő már-már katartikus pillanatok is vannak ebben a projektben, és ez tök jó. Mitől lesz ez fenntartható, tartós?
És akkor hát az, hogy egyfelől ezekre az értékekre építesz, mert bizonyos elméletek szerint ezek az értékek ott vannak bennünk amúgy gyerekkorunktól fogva, hogyan hozzuk le pragmatikus szintre, vagy dimenzióba, egyfelől úgy, hogy behozzuk mind a környezeti, mind a társadalmi aspektusokat is, tehát gyakorlatilag tanulunk arról, hogy mi van körülöttünk. Másfelől pedig programtól függően, de már ezt a Daring Self projektet említetted, ott egészen odáig elmegyünk, hogy kommunikálni tudjuk akár egy brand leírásban, egy márka leírásban, vagy akár egy posztban, de hogy kommunikálni tudjuk azokat az értékeket, amik eddig lehet, hogy csak ott lapultak. És akkor attól lesz ez tartós, hogy el tudunk indítani egyfajta transformációt. Én azt vettem észre, hogy gyakran frusztrált, vagy ilyen önbizalom hiányos, sőt, ilyen szavakat is használtak az interjú alanyok, hogy önbecsülés hiányos állapotból el tudunk menni odáig, hogy újra megérkezel saját magadba, és tudod, hogy mit szeretnél csinálni.
És ez jár mondjuk szakma hivatásváltással, vagy ez azt is eredményezi, hogy van valaki valamilyen szakmában, tegyük fel mondjuk a bankszakmában, kicsit kiégett, nincs önbecsülése, stb. Elmegy, végigcsinál egy ilyen projektet, és marad, és visszanyeri az önbecsülését, és
volt
jobban
már,
csinálja.
Volt már ilyen is, meg olyan is. Uh-huh. Volt olyan, aki karrierváltásban van, volt olyan, aki karrierváltáson töri a fejét, és mondjuk ki szeretne jönni egy multiból, és szeretne saját lábra állni valahogyan, és volt olyan is, aki a saját vállalkozását szerette volna továbbfejleszteni, mert azt érezte, hogy így meghaladta volna azt, ahol éppen tartanak az aktuális tevékenységei. És akkor azt mondta, hogy jó, de ez már nem én vagyok. Nem én vagyok, mit kell itt másképpen csinálni.
Nagyon érdekel, hogy miért nem valami más cégbe vágtál bele, és miért egy ilyen másokat segítő projektbe?
A felismerés, hogy egy fecske nem csinálja meg azt a nyarat, még egy Dakota közmondás, hanem hogy sok olyan emberre van szükségünk, aki inkább az értékeit fogja előtérbe helyezni, inkább a küldetését fogja előtérbe helyezni, meg a közös jót.
Ez egy közösségteremtés? Hogy érsz? Hogy látod ezt?
Azt szeretne lenni. Nem tudom, hogyan kell jó közösséget építeni, azt is tanulom. Csomó minden nem tudok. Ez is közéjük tartozik. Csak azt tudom, hogy van egyfajta húzóerő bennem, amit szeretnék arra használni, hogy valami olyasmit hagyjak itt annak a három gyermeknek, meg még annak a másik pármilliárdnak, amiről elhiszem, hogy már pedig ott neki lesz egy másik esélye, mert hogy szerintem most éppen azért még vágjuk magunk alatt a fát elég masszívan. Szóval nekem ez a motivációm. Tehát egyfelől van ez a személyes, családcentrikus motiváció, másfelől meg valamiért beindult ez a küldetéstudat. És az szerintem a traumából jön.
Rimóci Oszkár, köszönöm, hogy eljöttél a Dzsungelharcba.
Én köszönöm.
A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Rimóci Oszkár, a Mégis Kollektíva alapítója és a The Daring Self Project kezdeményezője volt. Egy hét múlva újra itt leszünk egy újabb történettel a szabadságról, elszántságról és a kitartásról, amiről nem csak az üzleti életben érdemes tanulni. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.